Kedves testvérek, mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és nagyon örvendek, hogy ennyien összegyűltünk, hogy Isten dicsérjük, és az ő igéjét hallgassuk ma is. Emlékezzünk vissza, hogy mi történt a Jézus születése környékén, mikor sok-sok a pásztorok előtt megjelentek az angyalok, és az angyalok mondták, hogy most megszületett a megváltó, és utána egy nagy-nagy sereg angyal elkezdte Isten dicsőíteni. Mi is ilyen lelkülettel, ilyen szellemiséggel dicsőítjük most Istent a következő énekkel is.
Imádkozunk. Hálás szívvel állunk meg Istenünk te előtted, hogy megköszönjük neked az elmúlt hét minden napját, minden estéjét, amelyen különböző üzenetekkel szeretted volna megértetni a te szavadat, a te ígédet, hogy fel tudjunk töltekezni a várakozás időbe. De elzajosodott, Úrunk, a világ körülöttünk, és a zajban nem mindig, vagy egyáltalán nem halljuk meg a te szavadat. Kérünk, Istenünk, hogy annak ellenére, hogy várjuk a te kegyelmedet, a te szeretetedet, de nem vagyunk rám méltók, nézd el nekünk ezt, és míg tart a várakozási idő, segíts nekünk abba, hogy feltöltődjünk, és hogy mire eljön a te egyszülött fiad, a Jézus Krisztusunknak a születésnapja, zengedezve tudjuk énekelni, hogy dicsőség a mennyekben, a földön békesség és az emberekben jobb akarat. Egy új világosságot adj a szívünkbe, lelkünkbe, a te fényedet, a te világosságodat. Amen.
Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje keres bennünket ezen az adventi vasárnapon, ebben az esti órában, egy adventi történetből, Lukács evangéliuma első részének 39. versétől olvasom, a 45. versig teredő szakaszból Mária és Erzsébet találkozása. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet szentélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta Fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat a méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy az adventi idő kifejezés kiben milyen képzettársításokat okoz. Többnyire ellentmondásokat szokott szülni ez a kifejezés. Sokan a zsúfoltságot említik először. Ebben az időben minden olyan tömeges, zsúfolt, ahogyan jöttem ide autóval, szinte egy hétköznap délutáni forgalomra lehetett számítani. A készülődés van sokakban, még többekben a megfelelés, ennek a kényszere, hogy valahol az ünnepek jól menjenek végbe, és már az adventi idő is egy kicsit ilyen szorított idő. Mások pedig nagyon szeretik ezt az időszakot, hiszen azt mondják, hogy ez egy nagyon szép időszak, jó, hogy a karácsony nem csak úgy rögtön elérkezik, bekopog az ajtón, és már itt is van, hanem van rá készülés, gyülekezetben pedig még inkább van legalább 4 vasárnap, amikor készülhetünk a karácsony eljövetelére, Istennel való találkozás közepette készülünk Jézussal való valódi találkozásra. Vannak olyanok is, akik még jobban is szeretik az adventi időt, mint a karácsony, hiszen ez a készülődés szép hosszú ideje, meghittebb talán és hosszabb, mint a karácsonynak a zsúfolt ideje. Azok a teológusok is, akik itt voltak a testvérek között az elmúlt héten, ugyanezzel a kettősséggel vannak jelen. Éppen az elmúlt héten kérdezte tőlem valaki, hogy hogyan készülnek a teológusok a karácsonyra, és pont ezt mondtam, majdnem ugyanezeket a dolgokat, hogy van egyszer egy ilyen évzárás, fél évzárás, kicsit pánik hangulatban, hogy miket lehet még lezárni, felelni. A teológus napon voltunk az őrmezői gyülekezetben, a teológusok beszélgették, hogy kinek hány éneket kell még a héten felmondani. Tehát van egy ilyen láz is, hogy lezáródnak a dolgok, legációba kell menni. Az elsősök nagyon félnek az első legációtól, érthetően soha nem prédikáltak még, bennük van ez a nagy izgalom, a többiek talán már kicsit rutinosabban. És ugyanakkor pedig bennük van a várakozás, szintén a héten mesélte az egyik fiatalember, illetve ma a teológus napon is az egyik lány, hogy mennyiféle program van ilyenkor a teológusoknak is, sokféle imaközösség. Most 6 órakor ma este meggyújtják ott a teológus otthonba, és a gyertyát mondtam, hogy sajnos nem tudok ott lenni, de szívesen elmennék. Tehát, hogy ilyen nagyon sokféle alkalom van, működik ilyenkor egy ilyen kis csemegézős, kávézós büfé is ott a teológián, amit egyébként nincsen, sokféle ilyen jellegű programmal. Tehát mind a kettő valahol bennünk van, ez a szorítás, hogy meg kell felelni, és ugyanakkor ennek az ünnepnek az örömteli része is. És a mai ige hirdetésnek az lenne a központi gondolata, hogy ezt az időszakot akár így látjuk, akár zsúfoltan, akár úgy, hogy ez egy felszabadító időszak, akkor hogyan is lehet ez egy áldott idő, egy áldott állapot, ahogy az igényben szó szerint is benne van. Minden évben, amikor készülök a karácsonyra, akkor van bennem egy gondolat, amit Istentől is elkérek, gondolkodom rajta, és tulajdonképpen egész adventben ez az egy gondolat, foglalkoztat. És ebben az évben ez a gondolat számomra pontosan ebben az egy szóban foglalható össze, hogy áldott. Mit jelent számomra, és mit jelent számodra ez a szó, hogy áldott? Mit jelent ez az áldott állapot? Hogyan lehet ezt a szót megközelíteni ebben az időszakban? Hogyan lehet az időnk áldott, nem ez a zsúfolt, kimért idő, hanem ez az Istenre szánt idő? És ha végignézzük a karácsonyi történetet, három nagyon szép része bontakozik ki ennek a szónak, és ennek a fogalomnak inkább, hogy áldott. Az első, az rögtön benne van ebben a néhány igében, amit felolvastam, amikor Mária és Erzsébet találkozik, igazi adventi időben mind a kettő asszony gyermeket vár, azt mondja az egyik a másiknak, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Kétszer is szerepel ez a szó ebben a kifejezésben. Aztán, amikor Lukács evangéliuma első részébe tovább megyünk, akkor megszületik Keresztelő János, és az elnémult Zakariás, akit Isten azért büntetett meg, mert nem hitte el, hogy neki még lehet gyermeke, nem szólalhatott meg ez alatt az időszak alatt, amikor először bemegy a templomba a megszületett gyermekért hálát adni, amikor először szólalhat meg, akkor éppen ezt a szót mondja ki. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta a népét, és váltságot szerzett neki. Olyan szép ez a kifejezés, hogy az áldás, ami Istentől jön, az Istenre is visszautalható, azt mondja, hogy áldott az Úr, és ez egy ilyen általános kifejezés is. És a harmadik történet az már egy kicsit karácsony után van, amikor Jézust bemutatják a templomba, akkor felviszik, és ott van két idős ember, Simeon és Anna, és Simeon, amikor kezébe veszi a gyermeket, egy nagyon szép, megható jelenet, azt olvassuk, hogy áldotta az Istent. Az áldott állapotnak van egy ilyen következménye, hogy az ember áldja az Istent, vissza tükrözi rá mindazt, amit kapott, áldott az Úr Izrael Istene, és áldja az Istent. Nagyon szép ez a vonulat, ha végig gondoljuk a karácsonyi történetet, adventi időszakot. Elsőként ígéretként látjuk meg a két nő találkozásában, aztán a megvalósulás, megszületik Keresztelő János, és megvalósul Isten csodája, és a harmadikban pedig inkább már a karácsonynak egyfajta következménye, amikor az egész földre kiterjed Isten áldása éppen Jézus születésével. Ígéret, megvalósulás és következmény. Ebből a hármas képből most csak az elsővel foglalkozunk, hiszen ez az az idő, ami az asszonyok számára is áldott idő volt, és ezt nézzük meg közelebbről. Egy találkozás van tehát a középpontban, Mária és Erzsébet találkozása, akik rokonai egymásnak. Erzsébet elvonul, amikor megtudja, hogy gyermeket vár, Mária utána megy, azután, miután az angyal beszélt vele, és ez a két asszony találkozik egymással, és nagy örömmel köszönti egymást. Nagyon sok művész, képzőművész, festő megragadta ezt a jelenetet, mert annyira szép, annyira meghitt ez a jelenet, hogy érdemes lefesteni, megfesteni. Nagyon sok stílusban festették meg ezt a találkozást, ennek a két asszonynak az örömét, egy idősebb, a korábban már kifele tekintő, sokak szerint az életük folyamán meddőnek titulált nő gyermeket vár. milyen csoda ez. És egy másik, aki pedig éppen az ellenkezője, még fiatal, még túl fiatal, még ilyen módon nem ismer férfit, nincs ebben a kapcsolatban, és ő is gyermeket vár. Tudjuk, hogy ő pedig éppen az Isten fiát, a Messiást. És ezért egy nő, aki az életének a kezdetén van, a család életének a kezdetén, egy másik, aki az idősebb korára kapja meg ezt az ajándékot, találkozik egymással. És ebben a találkozásban nagyon sok szépség van, nagyon sok szépség fogalmazódik meg. És egy picit olyasmi ez a szó ebben a történetben, az áldás szó, mint amit egyébként a gyakorlatban mi is használunk. Hiszen reformátusokra éppen az a jellemző, hogy ezt a szép kifejezést kezdtük el használni valamikor nagyon régen, így köszöntjük egymást, hogy áldás, békesség. Egy találkozás kezdeténél, amikor valakivel találkozunk, akkor rögtön ez a két szó, ami hangsúlyossá lesz, áldás, békesség. Csak gondoljunk bele, hogy milyen mély tartalmú ez, még ha sokszor aztán sablonossá is válhat, hogy áldás, békesség. Gyakran egészen humoros jelenetek is leátszódnak. Én általában olyan közegbe forgok, ahol áldás, békességgel köszönnek. De van, amikor bemegyek egy boltba, és zavaromban azt mondom az eladónak, hogy áldás, békesség. És akkor így furcsán néznek, hogy ez a figura, ez meg ki lehet. Aztán úgy javítom a dolgot, hogy jó napot egyébként. De előfordul ilyen. Vagy ahol református iskola van, az utcán lehet hallani, hogy harsogva mondják a gyermekek, hogy áldás, békesség. De olyan szép ez, hogy kifejezzük egymásnak, a találkozásnak a kezdetén, hogy ezt az áldást, amit egyébként Istentől kapunk, ezt a másik számára is szeretnénk érvényesíteni, és az a köszönésben benne van. És a végen is megjelenik ez a kifejezés, amikor vége az Isten tiszteletnek, akkor áldással bocsátjuk el a gyülekezetet. Ez nagyon érdekes liturgiai elem, hogyan is gondolták az őseink, a régiek, hogy ennek ott kell lenni az Isten tisztelet végén. És a teológusok máig vitatkoznak azon, hogy mivel kell egy Isten tiszteletnek végének lenni. Áldás, záróének, esetleg a himnusz. Nagyon érdekes vita ez. De a liturgiánk szerint valahol az áldással ér véget az Isten tisztelet. Amikor elbocsátja a lelkipásztor is a híveket, kifele mennek az ajtón, és azt az áldást, mondatot, azt a töredéket hallják, ami az Istentől jön, és amit tényleg a lelkész csak kimond. Vagy az a kép jutott eszünkbe, amikor Lukács evangéliumában Jézus eltávozik a tanítványoktól mennybe menetel ünnepen, és szépen írja a Szentírás, hogy miközben áldotta őket, eltávozott. Ha ezt komolyan veszük, hogy Jézus úgy távozott el a mennybe, hogy közben áldotta a híveit, a tanítványait. Milyen óriási erőt jelent ez számukra. Tehát valahol a kezdetén is ott van a köszönésünkben, és a végben is az áldás, békesség. És ez egy nagyon fontos kifejezés. Alapvetően egyébként az eredeti nyelvben ez egy nagyon egyszerű dolgot jelent. Azt jelenti ez a szó, picit hasonló, mint az evangélium szó, hogy jót mondani, jól nyilatkozni. Kicsit bővebb értelemben jelenti az áldást, áldást mondani. És jelenti azt is, hogy dicsérni, dicsőíteni. És azért érdekes ez a szó, mert megtalálható a világi szóhasználatban. Akkor így mondták, hogy a pogány nyelvben is, a profánban. Ott gratulációt jelent, szerencsekívánást. De körülbelül az a különbség, amit mi is megfogalmazunk, amikor azt mondjuk valakinek, hogy jó napot kívánok, egy szép napot, egy jó, tartalmas napot kívánok valakinek, vagy azt mondom, hogy áldás, békesség. Ugyanazt jelenti a kettő, de mégis egy picit más a tartalma. Profán értelemben egyszerű szerencsekívánást, és számunkra pedig valahol Isten az ő szentségével, önmagával tölti meg ezzel a tartalommal a köszönést. Azt fejezzük ki ezzel az áldás békességgel, azzal, hogy Isten megszenteli a köszönésünket, hogy valahol Isten jelen van abban, és az ő tulajdonai vagyunk, az ő nevében, őrá vonatkoztatva mondjuk el a köszönésünket. Mind a kettő fontos, hogy valakinek jót kívánunk, kifejezzük a jó szándékunkat, és mi keresztények pedig azzal a töblettel rendelkezünk, hogy mindezt Isten megtölti önmagával, azzal az áldással, azzal a szentséggel, amit egyedül ő adhat meg. Hát nézzük meg ezek után, ezek folyamán, hogy mit is jelent akkor számunkra ez a kifejezés, amit itt elmond Erzsébet Máriának: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Három dologról szeretnék röviden beszélni: az áldott időről, az áldott állapotról, és az áldott emberről. Az első az áldott idő. Ahogy mondtam, sok dilemma van az advent körül, hogy ez egy jó időszak, vagy inkább egy ilyen kényszeres megfelelési idő, de az biztos, hogy egy idő adatik számunkra. Az advent az egy kirendelt idő, nem lehet gyorsítani, és nem lehet lassítani sem. Egy bizonyos ideig tartó rész az életünkben. A teológusok között szolgálok, és mindig olyan furcsa számomra azt átélni, hogy egy-egy teológus végez. Már az nem furcsa, sőt, inkább örülünk neki, ha valaki elvégzi a teológiát, hanem az ember kapcsolatba kerül, megszeretik egymást, sokfelé megyünk az országba, szolgálunk, kapcsolatban vagyunk, és egyszer csak valaki elmegy. És ez mindig furcsa átélni, és mindig szoktam mondani a teológusoknak, hogy mindig koncentráljunk a jelenre. Arra a napra, arra a hétvégére, mert ez most egy adatik számunkra ez az idő. Aztán majd később nem lesz ilyen. És majd olyan gyülekezetben voltunk éppen, ahol a lelki pásztorral sok időt voltunk együtt. És éppen felemlegettük, hogy milyen érdekes, hogy akkor ő is jelen volt teológus napokon, és pedig most már meghívott minket, a teológusokat és azoknak képviselőjét. Ez egy áldott idő, és azt gondolom, akkor lehet az időnk áldott, hogy tehát tényleg Istennek szenteljük, és Istennek ajánljuk fel ezt az időt is. Hiszen Isten jelenléte dönti el ennek az időnek a tartalmát, hogy mennyire áldott ez az idő. Mennyire számolgatom úgy a hétvégén a napjaimat, hogy hát megint elfolyt egy hét. Ha visszagondolok, szinte semmit nem csináltam. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, megpróbáltam Isten jelenlétében ott lenni. Egyszer pár évvel ezelőtt írtam egy kis gondolatsort arra az ígére, hogy mindennek rendelt ideje van. Példabeszédek könyvében található ez a 14 kis mondat, hogy minek is van rendelt ideje. És most ezt fel is olvasom, mert úgy gondolom, hogy ide illik egy kicsit modern átiratban az adventre. Adventnek rendelt ideje van. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje mindennek az adventben az ég alatt. Megvan az ideje a nagy vásárlásoknak, és megvan az ideje a tömegtől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a hétköznapi zajnak, és megvan az ideje az elvonulás csendjének. Megvan az ideje a titoknak, és megvan az ideje az elrejtett tárgyak leleplezésének. Megvan az ideje az e-mailek elküldésének, és megvan az ideje a számítógéptől való tartózkodásnak. Megvan az ideje az ajándékok becsomagolásának, és megvan az ideje a csomagolópapír letépésének. Megvan az ideje a takarításnak, és megvan az ideje a rend élvezésének. Megvan az ideje a karácsonyi zenék megkeresésének, és megvan az ideje a kórus fellépésének. megvan az ideje az adományok gyűjtésének, és megvan az ideje a segélyek szétosztásának. Megvan az ideje az édességek megsütésének, és megvan az ideje a sütik kínálásának. Megvan az ideje a képeslapok megírásának, és megvan az ideje az elküldésnek. Megvan az ideje a karácsonyfa díszítésének, és megvan az ideje a fa kidobásának. Megvan az ideje a csillagszórók meggyújtásának, és megvan az ideje a gyertyák elfújásának. Megvan az ideje a finom ételek elkészítésének, és megvan az ideje az ételek elfogyasztásának. Megvan az ideje a fájdalmas emlékezésnek, és megvan az ideje a jelen örömteli megélésének. Megvan az ideje az Isten tiszteletnek a gyülekezetben, és mindig ideje van Isten magasztalásának. Áldott lehet az adventi időnk, hogyha Isten megtölti azt az ő jelenlétével. A második az áldott állapot. Ez az időszak egy nagyon szép időszak, az adventi idő. Sokan hasonlítják magát a gyermekvárást is egy ilyen nagyon különleges várakozó időnek, ezt a 9 hónapot, mert ez a 2 nő is ekkor benne van. Azt mondták vallomásokban, beszélgetésekben az asszonyok, akik gyermeket szültek, hogy ez egy ilyen nagyon különleges állapot, mert nem csak azért, mert sok minden lehet benne, rosszul lét, elfáradás, az ételeknek a különböző válogatása, és nagyon sok minden más, hanem azért, mert tényleg akkor valahogy más állapotban van az ember. Ahogy növekszik a kis gyermek valakinek a méhében, az nagyon sokat változtat is az emberen. Van egy ismerősöm, aki éppen leírta ezt az időszakot, hiszen különös az időszak, amikor valaki éppen az adventi időben éli át ezt a várakozást, a várandóságot. Majd ismerősöm, aki éppen ebben az időben is várta a gyermeket, hát éppen december 23-án született meg, tehát egy nappal a nagy ünnep előtt, de ez egy különös időszak volt, amit a kórházban kellett átélni. Az a karácsony ünnep, amit az ember a családjába szeret tölteni, azt egy kórházi ágyon idegenek között élte át. Olvasható egyébként az írás most éppen a parókia decemberi számában. Egy érdekes összeesés, egybeesés, amikor valaki ebben a különleges adventi várakozásban van. És az a kérdés jön fel, hogy mit is jelent ez az áldott állapot. Az asszonyoknál nagyon sok szót használunk erre, szoktak is vitatkozni ezen, hogy melyik a helyes kifejezés. Ugye a legcsúnyább, vagy legfurcsább az, hogy valaki terhes, mintha ez egy teher lenne valakinek az életén. Vagy várandós, tényleg várakozik, vagy kismama, vagy áldott állapotban van, mi ezt szeretjük használni. Mit jelent ez az áldott állapot? Olyasmit jelent, hogy az áldást, az ember, az Istentől jött áldást, azt magunkban hordozhatjuk. Ahogy egy édesanyja a gyermeket magában hordozza, valahol ilyen az áldott állapot. És ez mindig valaki között van, olyan szépen mondja Erzsébet, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Nem csak önmagában lehet valaki áldott állapotban, hanem valaki között van. És még ebben a viszonylag rideg világban is, itt Budapesten is, a belvárosban, az ember a tömegben mozog, egy villamoson, egy áruházban, az utcán, míg azt látom, hogy sokaknak földerül az arca, hogyha látnak egy kismamát. Mégis van egy olyan titokzatos tisztelet az anyaságra, hogy az ember azért át is adja a helyet, meg úgy ránéz, és azt mondja, hogy úgy segítenék, vagy úgy csak nézem, hogy milyen szép az, ha valaki így van, és aztán még szebb, ha ketten találkoznak. Egyből van ugye közös témájuk is. És azért is gondolom, hogy nagyon fontos az áldást hordozni, mert a picit talán furcsán fogalmazva azt is mondható, hogy az áldás az választható. Amikor Isten népe vonul az ígéret földje felé, akkor egy ponton megállítja a népet a vezető, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, lehet választani az Isten útját. Van két hegy, az egyik az áldás hegye, másik az átok hegye. Választatok. Lehet választani azt az életet, ami könnyebbnek tűnik, ami az Istent nélkülözi a hétköznapokból, ami talán könnyebbnek tűnik, de azt mondja, hogy az átkozott lesz egy idő után. És lehet választani az áldást, ami sokszor gyötrelmesebbnek tűnik, nehézkesebbnek, fájdalmasabbnak, több munkával telinek, több lemondás, több odaszánás, de te az áldást hordozza. És aztán végig megy Izrael népén sokszor ez a dilemma, hogy akkor mikor leszünk áldottak? Hogyan lehet egy nép örököse az áldásnak vagy az átoknak? Ezt mi magyarok is sokszor próbáljuk a történelmünket így értelmezni, hogy hát áldottak vagyunk-e, Isten népe vagyunk, pedig éppen Isten büntet bennünket, mert letértünk az ő útjáról. És azt mondom, hogy adventben is lehet választani. Nem csak így, hogy áldás vagy átok legyek, hanem hogy én szeretnék áldott lenni. Szeretnék az Isten útjára találni, és ott tartózkodni, és ilyen köszöntésben részt venni, mint ahogy Mária és Erzsébet találkozásánál ez lezajlott. Mi az, ami bennünk van? Kívánjuk-e, akarjuk-e az áldást, ezt az áldott állapotot? És a harmadik, ami talán a legfontosabb, hogy lehetünk áldott emberek. Ha megértjük, hogy mit jelent az áldott idő, mit jelent az áldott állapot, akkor lehetünk áldottak mi magunk is. Isten, ezt a kérdést tehetjük fel magunkban, hogy én áldás vagyok-e másoknak. Azt is sokszor feltesszük, hogy vajon az életem áldott-e. Milyen jelei vannak annak, hogy az ember hordozza ezt az áldást. Hogy amikor elmegy az Isten tiszteletről és meghallja az áldást, akkor azt úgy megy el a templomból, úgy megy ki ebből a teremből, úgy megy haza, hogy én áldást kaptam. Hiszen az advent, ahogy mondtuk, a találkozásokról szól, és nem mindegy, hogy milyenek ezek a találkozások, milyen minőségűek. Mit jelent az, hogy én az áldást hordozom, és ahol vagyok, abban a környezetben, azon a munkahelyen, abban az iskolában, abban a családban, én áldást viszek, és áldást mondok valakinek. Ez a mozdulatokról is szól ez a történet, és ez a három különösképpen, hogy köszöntik egymást ezek az asszonyok, megölelik egymást, örvendeznek egymásnak. Zakariás ott a templomban fölemeli a kezét, Istent magasztalja, és aztán Simeon pedig a kezébe veszi a gyermeket, és áldást mond. Hogyan lehetünk áldott emberek? Mit jelent számunkra az áldás? Ahogy mondtam, és Isten szenteli meg a szavakat, a lelkész szájából is, egymás szájából is, a Szentírásból is, ha olvasunk, akkor azért lehetünk áldott emberek, mert Isten megáld bennünket. Van egy tanítványom, akit tanítottam gimnáziumban, osztályfőnöke is voltam, és később is jó kapcsolatban maradtunk, sok ponton találkozik az életünk, én kereszteltem a gyermekeit, már mikor családi életet kezdett élni, a feleségem is jó kapcsolatban, szakmai kapcsolatban is van vele, és idén ünnepli a 35. születésnapját, és szerveztek egy ilyen köszöntést számára születésnapjára október elején, és már készültünk is, csináltunk egy kis fotóalbumot feleségemmel, és előtte egy nappal jött a hír, hogy hát baj történt, és kórházban van a lány, egy asszony, és hát elmarad most ez a köszöntés. És aztán nem tudtuk, csak lassan aztán kiderült, hogy elveszítettek egy kisbabát, a harmadikat lett volna nekik, és éppen a születés napján annak környékén derült ki, hogy ez a gyermek nem marad meg benne. És olyan furcsa volt ezt megélni, és most az elmúlt héten aztán mégis meglett ez a köszöntés, és nagyon érdekes volt, hogy elmondta ez a nő, hogy mit élt át ezzel kapcsolatban. A születés napján egy születésnek az ígérete az visszafordul, visszájára fordul, kórházba kerül, és azt mondja, hogy amin átment, azt mégis úgy gondolja, hogy Isten valamilyen útja volt ez számára. És hogy fájdalmas volt ezt megtapasztalni, rossz volt megtapasztalni, de mégis egy olyan megtapasztalás, ami Isten élmény számára is, amiben benne van a vigasztalás, a sok minden más is. Vannak ilyen történetek is, amikor valaki úgy lesz áldott ember, hogy még veszteséget is azt tudja mondani, hogy igen, veszteségre is azt tudja mondani, hogy áldott legyen az Isten. Ezért érdekes számunkra, hogy most ezen az adventen mi kik is lehetünk, áldott emberek leszünk-e, áldott emberek vagyunk-e mások számára. Gondoljuk így végig az adventet, és ahogy a magamnak is úgy határoztam meg ezt a szót, hogy nem szeretném lezárni. Ez nem úgy van, hogy egyszer hallottam, olvastam, egyszer prédikáltam róla, és aztán most már megyek majd a másik ígére, hanem ez a szó szeretném, hogyha átjárna bennünket. És ha most maradtak benned is bizonytalanságok, hogy egyáltalán ilyen időben vagyok-e, áldott-e ez az idő, áldott-e az állapot, amiben vagyok, emberként áldott vagyok-e mások számára, vagy mások áldások-e számomra, nem baj. Mert az a jó, ha Isten igéje tovább forog bennünk, és jó, ha nem záródik le ez a ma estén, hanem kérdéseket tesz fel számunkra Isten, hiszen ennek az adventnek éppen ez a csodája, ez a lehetősége, hogy 4-2 lassan a felénél vagyunk ennek az időnek, hogy a felénél legyen áldott idő számunkra, áldott állapot, és legyünk Istentől megáldott emberek. Amen. A pásztorok lábát ad nekem, hogy hozzád sihessek sebesen. És a napkeleti bölcsek kezét, hogy szívem kincsen letegyem eléd. Angyalok hangját, hogy mindenkinek örömhírt és békességet vigyek. S Mária igét megőrző szívét, hadd legyek Jézus, örökre tiéd. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt az időt, amit adtál, mert megajándékoztál bennünket, és köszönjük, hogy az idő az nem teher számunkra, nem valami nyomasztó dolog, ami egyre fogy és telik, hanem felszabadulhatunk a dicsérésre, hogy téged magasztalhatunk az életünkben, hogy megfogalmazhatjuk imádságban, énekben, szavakban, bizonságtételben mindazt, amit te cselekedtél velünk. Ezen az Isten tiszteleten is énekünk neked, imádkozunk és bizonságot teszünk rólad. És arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy lehessen ez az advent számunkra áldott állapot. Hogy azt lássuk meg, hogy mi az, amit készítesz rajtunk keresztül mások számára. Kérünk téged, hogy így ajándékozz meg bennünket, hogy ahogyan Mária hordta szíve alatt a megváltót, mi is így hordhassunk téged. És kérünk azért, hogy lehessünk mások számára áldott emberek, hogyha velünk találkoznak, akkor feldejön az arcuk, és azt mondják, hogy igen, ez az ember hordozza az áldást és a békességet. Ez nem csak elhadarja, nem csak mondja, hanem valóban áldás és békesség lehet. Így vagyunk előtted, Urunk, most ennek az adventnek a közepén, hát, hogy így tudjuk megélni, így tudjuk átélni mindazt, ami veled összekapcsol. Köszönjük az nekünk ajándékozott időt, azt a mennyiséget, amit kiszabtál számunkra, és hiszük, hogy megszenteled a dolgainkat, mindazt, amit teszünk, kérünk is ezért. Légy velünk így ennek a hétnek a végén, zárásán, amikor annyiféle igét, megerősítést adtál számunkra, hagyd menjünk megerősödve, hadd menjünk megújulva, megfrissülve, és a te áldásoddal a következő hétre. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Hát erre a bizonyságtételre már egy ideje készülök. Igazából a következő dal az egy Isten dicsőítőjének, viszont van egy olyan mondat, ami számomra nagyon fontos, ez az akaratodat mutasd meg nekem. Nekünk az életünkben elég régóta készültünk arra, hogy szerettünk volna babát, és hát úgy, ahogyan minden párnál szokott lenni, vártunk, hogy hát ha. És júniusban voltunk nyaralni, és akkor úgy nagyon megérintett minket az egész nyaralás, és akkor a férjem mondta azt, hogy előtte bennem elég sok hitbéli harc volt, hogy mit lehet kérni Istentől, mit nem, hogy vajon azért mondom, hogy legyen meg a te akaratod, mert hogy én tényleg így gondolom, vagy azért, mert félek megmondani azt, hogy én mit szeretnék, hogy mi van, ha nem adja meg. És akkor a férjem mondta azt, hogy hát már pedig mi mondjuk ki, hogy hisszük, hogy az Isten a következő hónapban bizony nekünk gyereket fog adni. És mi a júliusunk az úgy telt, hogy minden nap elmondtuk azt, hogy már pedig az Isten ebben a hónapban gyereket ad nekünk. És hát július végén, hát egyértelmű jellet, hogy nem így történt, nem adott a Jóisten abban a hónapban gyereket nekünk, és akkor én azon a napon így, július 28-a volt, nagyon-nagyon szomorú lettem, hogy akkor most az Istennek mégis mi az akarata, és hogyan tudok én jól kérni tőle, és hogy mi az, amit egyáltalán kérhetek, szabad-e így. És elhoztam egy ilyen papírt, azért ilyen rongyos, mert ez az ágyam mellett volt július 28-a óta, mert aznap kinyitottuk a Bibliaolvasó kalauzt, és az Isten a következő igét adta elénk. Bocsánat. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük. És a magyarázat ez volt hozzá, hogy ima életünk egyik legnagyobb akadálya, hogy nem hiszünk elég Isten hatalmában. Pedig igénk szerint neki nem csak arra van hatalma, amit mi félve kimerünk mondani előtte, hanem mindarra, amiről még csak álmodni sem mernénk. Olyan fordulatokat, áldásokat készít az Úr az életünkben, amelyekre soha nem gondoltunk volna, merjünk gyermeki bizalommal kérni, nem mérlegelve az emberi lehetőségeket. Na most, ekkor ez nap, amikor ezt így elolvastam, rájöttem arra, hogy igen, kell kérnem, azzal, hogy elfogadom azt, bármi is lesz az Isten akarata, mert ő megadja azt, amit ő számomra elkészít, viszont úgy adja meg, hogy rá kell bíznom teljesen magamat, hogy akkor fogja megadni, amikor ő tartja jónak. Ezt a igét, ezt július 28-án rá is írtam, akkor olvastam, és augusztus 5-én én már babát vártam. Úgyhogy nem azért vagyok ilyen, mert jól beebédeltünk, mert Feri bácska mondta, hogy mi van, hogyha azért én? Nem, úgyhogy én nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit a lelkész úr is mondott, hogy igen, az áldott állapot azt gondolom, hogy az, amikor Isten rámerjük magunkat bízni, nem csak adunk az ember egy babát vár, hanem amikor az Isten annyira rámerjük magunkat bízni, hogy engedjük azt, hogy ő irányítsa az életünket, és mindazt az ajándékot odaadhassa nekünk, amire nekünk szükségünk van. És ezért dicsérjük az Istent.
Áldás békességet mindannyiótoknak. Felolvasni szeretnék. Négy karácsonyi ajándék, békesség a testvéresnek, és szeretet hittel együtt. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztus. Efezusi levél 6.23-24-es verse. Könnyen elragadt minket a karácsony, vásárlási láz, az összejövetelek, ajándékozások és a családi kötelezettségek. Sőt, ezeket csak végig gondolni is kimerítő. Képzeld el azonban, hogy amikor 25-én reggel felkelsz, négy olyan ajándékra bukkansz, amelyeket észre sem vettél, csak visszadugtál a fa alá. Kinyitod az elsőt, és olyan mérhetetlen békesség áraszt el, amilyet még sohasem éreztél. Kibontod ekkor a másodikat, és olyan ellenmondhatatlan szeretet ölel áll, hogy azok iránt a szeretetet érzel, akik bántottad. Ilyenkor kinyitod viszont a harmadikat, és olyan hittel töltöd fel, mely képessé tesz arra, hogy korábban lehetetlennek tartott dolgokban is bíz Istenben. Végül kibontod a negyediket, és olyan kegyelmet kapsz, hogy kritikát és bántást és bosszúállás nélkül tudod kezelni, túlzásnak hangzik ez. Egyáltalán nem az. Pál szerint ezek azok az ajándékok, amelyeket Isten neked szeretne adni. Figyelj, békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Efezus 6.23-24-es verse. Micsoda ajándékok! Egyiket sem kell visszavinned, mert garantált, hogy egész életedre át működni fognak. Ne feledd, hogy Isten ezeket már neked adta. Csak annyit kell tenned, hogy kibontod a csomagolást, és elkezded használni. A karácsony az a nap, amely megváltoztat minden. Szállj egy percet arra, hogy megköszönd Istennek csodálatos ajándékát, legfőképpen fiának. Végtére is nélküle nem lenne mit ünnepelni. Ugye? Ugye így van, emberek?
Szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján, és egyben az évünk utolsó ilyen zenés-gitáros Isten tiszteletén. Ebben az esztendőben is Isten segítségével 12 ilyen alkalmat tudtunk megtartani. Igazából nem tudom, hogy jó-e az időszámításunk, mert az én gondolatom szerint advent az év kezdete. Tehát igenkor most mindenkit szeretnék friss és új lelkesedéssel látni, nem ilyen megtört arcokat. Most kezdődik az egész újból és előről, és aztán megy tovább és tovább és tovább. Köszönjük a mai igehirdetés szolgálatát Bölcsföldi Andrásnak. Mindig gondba vagyok, hogy hogy mutassam be. Megpróbálom megint az egyik verziómat előadni. Az elmúlt héten teológus hallgatók voltak itt közöttünk, estéről estére, ez volt a mi adventi sorozatunk, és általában az ő meghívása ez időtájra szokott esni, hiszen igen erős kapcsolódási pont van köztük és közötte. Nem gyülekezeti lelkipásztorként szolgál, hanem a teológián lelki gondozó lelkipásztor a teológusoknak, illetve közösségi alkalmakat szervez, és az ő életüknek valahol része az ő élete és viszont. És hát így történik, hogy talán mindig ebből a célzatból is, abban az időszakban szoktuk őt is meghívni, megszólítani, amikor éppen ezek a teológusok is itt vannak közöttünk, vagy ezen a héten éppen így készülöttünk közösen. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük a szolgálatot. Minden ilyen szolgálatot, amely ebben az adventi időszakban elhangzik, valahogy úgy, mint ahogy Mária is hallgatta az Isten szavát, elteszünk a lelkünkben, aztán forgatunk, és próbálunk ezzel így készülődni tényleg karácsony ünnepére. Hirdetésképpen néhány ehhez kapcsoló dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy szeretném az adakozást most azért kiemelni, mert egy kicsit a gyermekek karácsonyára is készülünk ezzel. Ha valakinek így van adománya, köszönettel fogadjuk. Szeretném hirdetni, hogy a jövő vasárnap délután hittanos adventi előkészületeket, játszóházat szervezünk és tartunk a gyülekezeti házunkban. Délután 3 órától szeretettel várjuk mindazokat a gyermekeket, akik erre foghatók, esetleg a betegséget elkerülték és jelen tudnak lenni. Tehát jövő délután 3 órakor a gyermekek számára szervezzük. Aztán rá egy hétre, itt sűrű a program, a gyülekezeti karácsonyt advent 4. vasárnapján délután tartjuk, 5 órától itt a templomban. Szeretném hirdetni, hogy ez nem gyermekek karácsonya csupán, hanem az egész gyülekezet közös karácsonya gyermekek műsorával is, amely felnőttekhez is szól, és természetesen olyan részekkel is, amely kifejezetten a gyermekeinket próbálja megszólítani. Tehát ez lesz advent 4. vasárnapján, 5 órakor. Most a lehetőséget hirdetem, hogy együtt maradhatunk a gyülekezeti házba, szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy meleg tejára, néhány szendvics mellett egy kis beszélgetésre. Isten tiszteletünket az áldással fejezzük be, fogadjuk fennállva Isten áldását, majd utána énekszóban fogjuk megerősíteni. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.